Én is szeretnélek köszönteni benneteket, és mielőtt a mai ige tanulmányzásunkat elkezdenénk, nagyon örülök neki, hogy a gyerekek itt vagytok, jaj, de nagyon jó, gyere te is. Még mielőtt a gyerekekkel szólnék, szeretném, gyere Csillan, te is, nagyon ügyes vagy, nagyon aranyos, jó van. Hogy két nagy eseményre szeretnék utalni. Az egyik az, hogy én szolnoki testvérekkel is voltam együtt, amikor Bozsván a nagy ünnepségen részt vehetünk. Volt miért hálát adnunk a mindenható Istennek, nem csupán a gyülekezetünk új testvére miatt, ő érte is, elsőleges azért mondjuk kinyíltan, de az, hogy sokan csatlakoztak hozzá, a jövő reménységei, és hogy közösen dicsérettük a mindenható Istent ebben a szép környezetben. Utalagosan is megköszönöm a gyülekezetnek, hogy meghívtatok, és ott lehettem veletek együtt. Úgyhogy Jóistennek legyen hála érte is. Tudom, hogy majd köszöntése lesz majd az új testvérünknek, de ez úton is szeretném én is tisztelettel köszönteni őt veletek együtt és szerettével együtt. A másik dolog pedig, hogy az elmúlt héten volt háromnapos országos prédikátori értekezetünk Budapesten, és megosztom veletek, hogy jó lelkületben, örömben, jó tervezéssel voltunk együtt az Úr kegyelméből. Köszönöm szépen. És terveztük a következő évet, ami minden bizonnyal, hogy a szolnoki testvéreknek is személyesen is, meg gyülekezetileg is része lesz, hiszen a reformáció 500. évfordulójával kapcsolatban reformációra való emlékezés, ugye a gyülekezet tagjai, meg a gyülekezet lelkélete, megújulása a célunk és tartalma, mint pedig, hogy ezt az igazi Bibliához ragaszkodó megújulást hogy szeretnénk hasznosítani, felhasználni országunkban, és így azt mondhatom, hogy az egész világon. Nagyon jó tervek vannak már, amelyek megfogalmazottak, sok irányú, úgyhogy lelketekben kapcsolódjatok, tervezzetek gyülekezetileg is, és valóban sok irányú lesz, előre már lelkesedek és örülök érte. Úgyhogy, mint egy, nyilván mondhatnátok, hogy talán egy lufit eresztettem most föl, de gondolkodjatok, majd a lufi majd sok hasznos dolgot fog vonzani magával. Szeretnék egy néhány mondatot szólni gyerekeknek. Hol van valaki a csöpség? Ott van, ugye? Odaszulat. Jó van. Hát gyerekek, kérdezem tőletek, akik itt vagytok, mert nyilván ott a távoli is, hogy vajon az Úr Jézus volt egy gyerek? Mit gondoltok? Mi a véleményetek erről? Mit hallottatok? Hát ha megszületett, volt. Akkor tessék?
Volt
gyerek, igaz? Van kérdésem, hogy vajon az Úr Jézus milyen gyerek lehetett? Hát azt tudjuk, hogy tudunk valamit, milyen gyerek lehetett. No? Hát nem a magasságra gondolok, hogy most magas, azt tudjuk, hogy nyilván, hogy fiú volt, tessék, milyen gyerek lehetett. Magatartásában, viselkedésében milyen gyerek lehetett.
Jó.
Jó, nagyon jó.
Jó szívű.
Jó szívű, nagyon jó. Milyen lehetett a szüleihez való viszonya? Nagyon jó. Szófogadó volt?
Igen.
Hát leírja a Biblián, képzeljétek, hogy szófogadó volt. Van kérdésem, megosztom veletek, képzeljétek el, hogy az Úr Jézusnak voltak bátyai, meg nővéri, tehát voltak idősebb testvére is. Képzeljétek el, hogy vajon mennyire szerette ő a testvéreit? Vajon? Na tessék. Hát ha jó volt akkor?
Szerette.
Szerette. Képzeld el, nagyon nagy dolog, igaz? Képzeld el, olvasok nektek a Bibliából egy nagyon szép verset, nagyon tömör. Azt mondja, Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, és testének állapotában az Isten és emberek előtt kedvességben. Tehát valóban nőtt is az Úr Jézus, ugye egyébként felnőtté vált, másrészt szerette a szüleit, engedelmeskedett a szófogadott a testvéreinek is, leírja a Bibliánk, és képzétek el, hogy egy nagyon fontos dolog volt. Az Úr Jézus szokása szerint rendszeresen elkísérte a szülőket, és rendszeresen részt vett a zsinagógában, és rendszeresen Isten tisztelte járt az imaházba. Mit szóltok hozzá? Rendes volt tőle?
Igen.
Rendes volt. Hadd kérdezzelek meg benneteket, ti szívesen jöttök a gyülekezetbe?
Igen.
Igen? Jó? Megosztom veletek, képzeljétek el, én hallottam, hogy valakivel együtt énekeltetek most a gyermektanításban. Jó, jól tudtam? Jó hallottam? Szeretek énekelni? Na, ki szeret énekelni? Na, jó? Képzeljétek, nagyon jó. Tudjátok mit? Egyszer örvendezzetek meg engem, hogy egyszer, amit tanultok, ahogy gyakoroltok a gyermekiskolában, egyszer énekeljétek el itt a gyülekezetben is, és hadd halljam, hogy hogy énekeltek. Jó? Megéritek? Drágaim, szeretnétek valóban jó gyermekek lenni?
Igen.
Igen? Aztán még azt is megkérdezem, nyilván az Úr Jézus is járt iskolába, képzeljétek el, szerettek-e tanulni? Ez kényes kérdés, tudom. Na, mennyire szerette? Ó, aranyos vagy, hogy fölemeld a másik kezét. Nagyon jó, jó dolog, másik helyet, igen. Na, valamennyire szerettek tanulni? Na, valamennyire, na, egyezünk meg, jó?
Tessék?
Igen, és te?
Én nem.
Te? És akkor, hát óvodába, igen? És valamennyire gyerekek. Már van néhány számot, tudtok? Hm? 1, 2, 3? Hm? Hogy folytatódik tovább?
4.
Utána? 5. Nagyon jó, nagyon jó. Na, gyerekek, az Úr Jézus gyarapodott bölcsességben, szófogadásban, engedelmességben, szeretette járni a gyülekezetben, és hogyha ezt teszitek, meg fogjátok látni, nagyon nagy örömet szereztek a szülőknek, a testvéreiteknek is, és az Úr Jézus veletek lesz. Nagyon örülök neki, hogy szóltatok, és itt voltatok, jó? Na, örülök neki, hogy, és továbbra is figyelme kísérjétek. Most pedig a felnőttekhez szólok, hogyha jó. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és különleges dicséretet kaptok tőle. Kedves gyülekezet, a ma délelőtti Biblia tanulmányunk igéjét, a kezdőigét szeretném olvasni, és nagyon tanácsolom, nyilván valószínű, hogy kivetítése is kerül, de az is jó, hogyha a Biblia a kezetekben van, és esetleg a saját szemetekkel is olvassátok az igét. Péter apostol első levele, 2. fejezet 9. versével kezdünk. Tehát Péter apostol első levele, 2. fejezet 9. verse. Most ha megkérdeznélek benneteket előjáróban, hogy valóban ki tudná az szó szerint és valóságosan elmondani, valószínűleg a jelenlévők közül sokan. Vizsgáljuk meg. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásoló név vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívottál titeket. Ugye, hogy ismerős ez az ige? Ismeritek? Jó néhányan el is tudjátok mondani. Különleges dolog, ha az Úr Jézus Krisztus tanítványa, Péter, nem a zsidóknak mondta ezt. Zsidók is Isten választott népe volt azért, hogy hirdessék a mennyi üzenetet és az igaz Istent. De vajon kire vonatkozóan szólt erről Péter? Hogy írta? Hogy ti pedig választott nemzetség. Milyen jó lenne, hogyha párbeszédet folytatnánk. Kire vonatkozott? Hát az Isten gyermekeire, mondjuk ki nyíltan akkor a keresztényekre, azok, akik elfogadták Jézus megváltónak, és azt mondja, hogy egy választott nemzetség, és azt mondja itt az írás, és nem fogunk nagyon elmélyedni ebben, hogy gyönyörű tanítás vannak az igének, hogy ti pedig királyi papság. Nyilván akkor szoktuk említeni ezt, hogy mi királyi papok vagyunk, hogy mert a papok szolgált idején nem fogyasztottak, fogyaszthattak alkoholt. Ezért mi nem fogyasztunk alkoholt, mert királyi papok vagyunk, folyamatosan üzemben, folyamatosan szolgálatban vagyunk. De hadd kérdezek rátok, mi az, hogy királyi papság? Mi az, mi lehet az, hogy királyi papság? Nyugodtan megszólalhattok. Tessék?
Hát szerviségekről tudunk, aki király és pap volt, aki előképe volt Jézus
Krisztus. Köszönjük szépen. És mondjátok, testvérem, üvölk, az egy királyi papság, hogy a nagy királynak vagyunk a papjai?
Igen.
Az is, igazad van? Nagy királynak? Hatalmas megbízatás? Királyi papság. Majd így folytatja az írás, hogy csak, valóban az élet is olyan, hogy szennemzett, majd azt mondja a Bibliánk, idézzük, hogy megtartásra van a nép, tehát valóban az Isten velük van, az Istent képviselik, és örökké valóságra elkészített és fenntartott nép, és azt mondja az írás, hogy nem csupán az üdvösségre hívottál bennünket az Isten, képzeld el, drága testvérem, nem csupán az üdvösségre hívottál bennünket az Isten, hanem mire hívottál? Hogy hirdesse annak hatalmas dolgait, az Istennek hatalmas dolgait, ugye? Még mielőtt folytattam az igét, képzétek el, csodálatos dolog, és nem nagyon akar tudatosulni bennünk ez az ünnepélység, elnézést, nem személyeskedek a legújabb testvérünket, a gyülekezet legújabb tagjával, az a testvérével, aki az Úr szövetségét elfogadta, hogy akkor, amikor egy ember a Szentlélek által megkeresztelkedik, amikor víz általi keresztségben részesül, akkor fölkenetik a Szentírás bizonyosság szerint a papságra. Mit szólsz hozzá? Nem kell megszólni. Csodálatos dolog? Fölkenetett a papságra. És azt mondja, hogy arra hívott el az Isten, hogy fölkenetve erre a papságra, hogy hirdessük annak hatalmas dolgait. Csak egy-két szóra érdemes kitérnünk, hogy hirdetni. Tudjátok, azt is mondhatta volna Péter apostol, hát mondjátok el. Amit megismerhetetek, mondjátok el. De az Úr igéje nem azt mondja, hogy mondjátok el csupán, hanem hirdessétek. Jézus azt mondta, amit én fülbesúgva mondok nektek, mondjad, a háztetőről hirdessétek. A hármas angyalt, ha belegondoltok, arról szól, hogy az angyal az ég közepén repül, ugye, és viszi az evangéliumot, és hirdet az evangéliumot. Tehát a hirdetés, hadd mondjam nektek, hogy gyermeki emlékeim benne vannak, az ifjak már ezt nem ismerik. Valamikor, amikor még a városokban is járt a kisbíró. Ismeritek? Volt, aki átélte, emlékeztek rá? Valamikor nem hangszóró, meg ez meg az. Volt a kisbíró, ment egyik utcáról a másikra, dobolt és közhírét étetik, és hirdette. És azt mondja az úrigéje, hogy az Isten gyermekei hirdetik. Gondoljátok meg az evangéliumot. Méghozzá a nagyságos dolgokat, az Isten nagyságos dolgait hirdeti, és hadd utaljak arra a szombatiskai tanulmányban, olyan csodálatos dolog, Pál azt mondja a korintusiakhoz írt levélben, így fogalmazza meg, én amikor Korintusba érkeztem, elhatároztam, mit határozott el?
Nem beszélek
egyébként. Nem tudok másról szólni, csak a Krisztusról, a megfeszítettről, a megváltásról. Szeretetesen meggyőződésünk, hogy bármit képviselünk. Legyen az egészségügyi misszió, legyen az a beszélgetés, legyen az hirdetés, bármi. Valóban mi a megváltótól és a megváltás üzenetéről tudunk szólni, és azt mondja, hogy hirdessétek annak nagyságos dolgait, aki a sötétségből, megállítom, mondhatom egy pillanatra, vállaljátok testvéreim, hogy amíg egy ember, mielőtt egy ember igazából az Úr gyermeke nem lesz, hogy valamilyen szinten a sötétségben volt? Vállaljátok? A világosságra hívott? Csodálatos? Ő gyújtott világosságot, ami szívünkben a Szentlélek által megvilágosodik az ember, nem csupán az ismerete, hanem a szíve lelke is. amikor bűnbocsánatban részesült, amikor az Isten egy új utat adott neki, amikor a gondolataink megváltoztak, meg új tervek, szándékok, indítékok mutatkoznak. Hatalmas dolog. Azt mondja, az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Testvére, vállaljátok, hogy csodálatos világosságot kaptatok ajándékot az Istentől? Igen? Hatalmas dolog. Hatalmas dolog Krisztus gyermekének lenni. Hatalmas dolog az Isten népéhez tartozni. Ahhoz a néphez, akikre bizatott a végidő üzenete, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot. Azt mondja az írás, na erre hívott el bennünket, amit ad Isten, nem? Tehát alkalmassát az üdvösségre, és elhívott, hogy az ő csodálatos világosságára hívott el, azaz, hogy annak a közvetítésére. Ha már a világosságról szólunk, testvéreim, a hívőknek két területe van, ahol ezt a világosságot közvetítetik. Mi az a két terület? Lehet hozzászólni? Felvétel ugyan van, akkor majd továbbítom. Tessék! Mi az a két terület? Segítsetek! Evangélium, a másik? Hát igen, én úgy venném a sor, testvérem, maga Jézus mondja Máté 5-ben, így olvashatjuk az írásból, hogy úgy fénylik a világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti életeteket tulajdonképpen, emlékeztek rá, és dicsőítik a mennyatjátokat. Azt mondta Jézus Krisztus, hogy ti hegyre épített városok vagytok, nem? Csodálatos dolog. Világ, világossága, hegyre épített város, látják, gondoljátok meg. Tehát először is az élet, tehát az Isten megdicsőítése, más pedig ez az élő ember megszólal, és elmondja, hogy mit csinált az Isten. Hadd említsek nektek egy egészen gyakorlati dolgot ezzel az igével kapcsolatban. Testvéreim, meg tudjátok mondani, hogy Pál például, amikor ott volt Agrippa előtt, meg Festus előtt, meg tudjátok az uralkodók előtt, meg a főpapok előtt is, hogy miről beszél? Csak gondolkodni szeretélek. Krisztus megváltásról miről beszélt? Egy picit még pontosabban. Tessék. Mondjad, nagyon helyes. Tehát az arról beszélt, hogy Jézus hogy szorította meg őt, milyen kiváltság, hogy Jézus gyermekelhetett, emlékeztek rá, és azt mondja, hogy a hívásnak nem volt a megedetlen, és most ennek a követe vagyok, nem? Csodálatos dolog. Hadd mondjam nektek, testvérem, a leghatásosabb bizonyság. Ha már megszólalunk, egyrészt látják az életünket, valóban megváltozott, tehát úgy mondjuk, hogy helyes elveknek a követője, másrészt pedig örömteljesen elmondjuk, hogy ezt a csodát, ezt a gondolkodásmódbeli, meg életmódbeli változást hol végezte, hol kezdte az Isten, kinél? Bennünk? Csodálatos dolog. Tudjátok, hadd említsek egy megint gyakorlati példa, így vagyunk a misszióra készültök fel, és hát ez a mindennap életünk. Ugye általánosságban, amikor emberekkel beszélgetünk, akkor megkérdezik tőlünk, hogy figyelj ide, hát te milyen alkot szoktál fogyasztani? Volt már, amikor megkérdezték tőletek, hogy na most, na karácsonykor, meg húsvétkor, mit iszol? Akkor a hív ember azt mondja, kérem, én nem. Ezt nem. De rátok kérdeznek, hogy figyelj ide, boldog ember vagy-e? Mit mondsz? Boldog? Boldog? Vállaljátok? Vállaljátok, hogy a hívőség ilyen küzdelem, olyan küzdelem, bármi, hogy boldogság? Én bátran vállalom, testvérem, nem akarom kibeszélni az embereket, helyettük nem szeretném megszólalni, de meggyőződésem, hogy az Istentől távol lévő embereknek a boldogságából egy percet nem kérnék. Egy percet nem kérnék. Igaz? Boldog a hív ember? A hív embernek nem arról szól az élet, hogy mit nem szabad csinálni, hanem helyette mit szabad, nem? Csodálatos dolog. Úgy az életmódjában, mint mindenében, hatalmas ajándék. És azt mondja az írás, hogy arra hívott el bennünket az Isten, hogy az ő hatalmas dolgait, az Isten átalakító hatalmáról szóljunk, hatalmas dolgait beszéljük meg. Megkérdezem ezután, hogy Jézusnak milyen volt a misszió módszere. milyen volt a missző egyáltalán. Azt is megmondhatjuk, mi volt az élete. Ez a bevezető ige, amikor azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus erre hívott el bennünket, valóban csodálatos a papi szolgálat, felszentelése is került sor, mondtuk az előbb, valóban hatalmat is adott nekünk. Azt mondja az Úr igéje, hogy Jézus, amikor a tanítványokat előhívta, akkor megbízta őket, emlékeztek rá, hatalmat adott nekik. Valóban csodálatos dolog, hogy ez a személyes hitéletünk tapasztalta. De Jézus Krisztus pillát adott nekünk, hogy milyen a misszió. Szeretném mondani, ne csodálkozzatok rajta, hogy szinte a szombatiskolát szeretném olyan szinten folytatni, elmélyülni, mert Máté evangélium a 9. fejezetének 35. versétől egészen gyakorlati igazságokat szeretnénk olvasni a Szentírásból, és ezt megbeszélni és néhány vonatkozásban föltárni. Máté evangélium a 9. fejezet 35. versétől a 38. olvasom az igét. Keressétek meg velem, nagyon jó lesz, ugyan kivetítése kerül, de érdemes, hogyha kezetekben is úgy a Bibliában a szemetekkel is látjátok. Figyelmel kicséritek. Azt olvasom az igéből. És körüljárta Jézus a városokat, mind és a falvakat, tanított azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és mindenféle erőtlenséget a nép között. Mikor pedig látta a sokaságot, könyörületességre indult rajtuk, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint pásztor nélkül való juhok. Akkor mondta az ő tanítványának, az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak az urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Milyen jó lenne, hogyha most ez az ige olvasása hátterén, és először megkérdezzélek bennetek az osztát, jó lenne, hogyha ti elmondanátok, hogy elsőlegesen mi az, amire hangsúlyt helyeznénk ebből a szakaszból. Mit gondol? Ifjú nemzeték ott hátul. Mit gondoltok, mire lenne tanácsos igazából odafigyelni ebben a szakaszban?
Jézus felkereste az embereket, mert nem vártam a
külön. Köszönöm szépen, tehát az, hogy Jézus felkereste, nagyon jó. Szóljatok nyugodtan, ott van vissza, Jézus felkereste az emberek. Tessék!
Hát egy két dolgot látok benne. Ez egyik a tanításom,
nagyon jó. Köszönöm szépen a két nagyon fontos teret. Nagyon jó.
Isten országát is
hirdette. Valóban nagyon jó. Tessék.
És legalapvető volt, hogy szóvált az emberekkel, nem csak körbe járt.
Igen.
Abszolút kapcsolatot.
Köszönöm szépen. Nagyon jó. Tessék.
Egyszerű érthető módon hirdetve.
Köszönöm szépen. Hát már egészen gyakorlati dolgokba mentek. Ne lepődjet, tessék. Könnyületesség. Nagyon jó dolgokat sorakozhatok. Hadd fogom, ez van az igében, valóban ezek az eszközök. Nem akarok megszomorítani benneteket, inkább felvidítani, képzeljétek el, évtizedek után a következő ragadott meg engem. Ne lepődjetek meg. Azt mondja az írás, hogy Jézus Krisztus nem más, mint az aratásnak az ura. Mit szóltok hozzá? Hadd mondjam nektek, amikor elkezdtünk gondolkodni, kiderül, hogy amikor Jézus elmondja, hogy ő mit csinált, meg olvashatjuk, hogy milyen eszközöket vett igénybe, akkor azt mondja, és erre irányította a figyelmet, ugye a tanítványoknak ez mondja, hogy kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Kétszer is ismétli, nem azért, mert most kétszer mondta Jézus, óriási dolog. Rátok kérdezek, kedves gyülekezet. Beszél a Bibliánk arról, szombatiskolában olvastátok, nem? Emlékeztek a magvető példázatát. Kérdezem, lesz nagy aratás? Lesz nagy aratás? Ha most elővesszük az igét és kinyílnánk, ugye ismeritek jól, ugye leírja a Bibliánk jelenéskönyve 14. fejezetében, ott a 14. verstől, hogy valaki jön a felhőn, sarló van a kezében is, mit mond az írás? Indítsd a sarlót, és learattaték a föld. Lesz-e aratni való? Lesz-e sok aratni való? Lesz aratás? Lesz. Nyilván hozzáteszem, a Bibliánk azt mondja, hogy valamilyen szinten sajnos, hogy a bűn miatt kisebb lesz az a létszám, amelyik aratni való, és több lesz ugye a konkord, mondja a Bibliánk. Nem azért, mert Jézus kevésbé alkalmas erre a missziómunkára, hanem azt mondja a Bibliánk, ugye, hogy ebben a nagy küzdelemben sajnos lesznek veszteségek, annak ellenére, hogy Jézus nagyon jó magvető, valóban az evangélium eljut minden emberhez kivétel nélkül, elmondja a Bibliánk, ugye, lesz nagy veszteség, de lesz hatalmas aratás. Van még kérésem hozzátok, testvéreim. Ott szeretnétek lenni az aratni valók között. Ott szeretnétek lenni? Igen? És Jóisten kegyelméből ott szeretnétek a végidő munkásai között is lenni? Hatalmas dolog. Hadd mondjam nektek, testvéreim. Amikor én elkezdtem olvasni az igének ezt a szakaszát, és egyszerűen megvilágosodott, hogy tulajdonképpen nem a küzdelemről, erről szól az írás, hanem Jézus az aratás ura. De ne felejtsetek el, hogy ha valahol aratás van, ott akkor mi van még? Az aratás ura magot is vet? Meg gondoskodik is az elvetett magról? Gondoskodik a beérlelésről is? Ez mondja az írás. Csodálatos dolog. Tudjátok, jó lenne, hogyha örömmel tele lenne a szívünk, és az Úrunk Istenünk, különleges dolog, hogy nem csupán magot ingyen adott nekünk, aztán adott az esőt, meg mindent, tehát a növekedést, aztán te gondoskodsz a szaporodásról, meg aztán elírsz bennünket, hogy mi munkásaid legyünk, gondját meg, alkalmasát teszel bennünk az üdvösségre, hanem lesz egy nagy aratás? Van még kérésem hozzá, szeretett testvérem, nem kell meg, te csak megszólalj, csak lát a mosolyból, kérdezzek benneteket, testvérem. Mennyi időt kell várni esetleg a nagy aratásig?
Most van, azt mondjuk.
Igen, valóban a nagy begyűjtés. Ugye leharadtadik, hadd kérdezzük rátok. Csodálatos dolog, hogy az Isten úgy tervezte az életet, a mi életünket és a megváltás dolgait, hogy közel vagyunk a nagy aratáshoz? Jézus elmondta az ő tanításában, hogy amikor körülnéztek, akkor már sárgulnak az aratni való? Igen? Valóban Jézus azt látta az emberi szívekben, hogyha ő meghal és föltámad emlékeztekre, akkor a Szentlélek által, Pünkösd által hatalmas nagy begyűjtés lesz. Emlékeztek? Nem? Sárgulnak? Ha most lelki szemünk megnyílnának, testvéreim, igaz, akkor látnánk, hogy már sárgulnak az aratni valók? Örömteljes dolog, amikor halljuk, hogy Ugandában például, hogy két hét, az a néhány hét leforgás alatt, hogy 100 000 keresztelkedtek meg. Csodálatos dolog. Hogy az advent mozgalom, az üzenet igaz, hogy a nagy sok milliárdhoz viszonyítva, ugye kevés, de ha belegondoltak, mégis több mint 20 millió advent hívő él a Földön. És említettem nektek, hogy például Brazíliában, ahol most ugye még mindig tart, úgymond az olimpia, az egyik része. Képzeld el, ha jól emlékszem rá, São Paulo-ban, ebben a nagy világvárosban, 1000 gyülekezet van a városban. Csak egy városban. 1000 adventista gyülekezet van. Képzeltek el? És nem csupán kis szórványok, hanem egyik másik gyülekezet 1000-1500-2000 nagyságos. Gondoljuk meg. Csodálatos dolog, hogy az Isten nagy aratást készít elő. Valóban hatalmas dolog. Tudjátok, ha belegondolnánk és látnánk lelki szemünkkel, ha mennyire közel vagyunk Jézus visszatéréséhez, bármelyikünket megpihentett, vagy úgy tetszik, hogy nem pihentett meg, hanem élőben és valóságosan látjuk az Urat. És valóban ott állunk a Szentlélek erejének, hatalmának kiárasztás előtt ebben a nagy küzdelemben, hogy az Isten gyermeké által, általatok is, általunk is, testvérem, ha Jóisten jónak látja, jelek és csodák fognak történni? Elhangzik a végső kihívás az üzenetek, hogy fussatok ebbe a népem. Azt mondja az írásét idézők, hogy kérjétek az aratás urát. Elmondtátok azt is ebben a vonatkozásban, a megszólásokban, hogy Jézus Krisztusnak mi volt a módszere. Nézzétek meg, a gyakorlatban ismerjük, szónokon is ez történik, kétfajta módszer is van. Az egyik az, hogy meghirdetünk az előadást, ugye, plakátokkal, meghívókkal, ezzel, azzal, gyertek el, hallgassátok az előadást, igaz? Meg tudjátok mondani, testvérem, hogy Jézus például hány ilyen evangelizációs sorozatot tartott?
Hegyi beszéd.
Hát néhányat tudunk, ugye? Volt a hegyi beszéd, volt a tengerparton, aztán volt egy néhány a templomban, templom udvarában, igazán? És ezen kívül mit csinált Jézus? Olvastuk, mondjátok csak. Azt mondja az írás, idézők, hogy Jézus pedig körüljárta a városokat és a falvakat mind. Testvérem, amikor elkezdünk gondolkodni, tudjátok, hogy Jézus hány éven keresztül működött? 3,5 éven keresztül. Nagyon rövid idő. Képzeldek el én szolnokiakat, titeket, nyilván a többi testvért, ugye, akikkel együtt jöttünk, azok ugye több éve dolgozunk, vagy éldegélünk együtt. Gondoljátok meg, titeket is több mint egy évvel már ismerek. Tehát úgy mondjuk, hogy 1,5 év vagy mennyi, hogy egészen közelről. Jézus 3,5 év. És azt mondja az írás, hogy nagyon sok felé megfordult, elmondom nektek minden bizonyos, hogy valamilyen nagyon jó autóval, ugye? Nagyon jó közlekedés eszköze volt, minden kikövezett volt számára, ugye? Sőt, nagyon jó fogatava is volt, így olvasok, nem? Nem. Olvasom, nem véletlenül mondom, testvér, nézzétek meg. Azt mondja Jézus, hogy körüljárta a városokat és a falvakat mind, kérte az atyától, hogy mikor, hogy menjen, hogy közlekedjen. Emlékeztetek benneket, tudjátok, megbeszéltük, hogy Samária asszonyon úgy találkozott, mert éppen egy negyed úton ment keresztül, mert ővel szeretett volna találkozni, meglepő dolog. És azt mondja az írás, hogy Jézus körüljárta a városokat és a falvakat mind. Tudjátok, milyen különleges dolog? És ez a másik módszer. Nagyon fontos. Egy dolog, hogy hívunk embereket előadásokra, vagy hívunk a gyülekezetbe. De megkeresni az embereket, ottól vannak. Nem arról van szó, hogy pontosítsam, nehogy fértsen valaki. Mert vannak emberek, akik éppen mulató helyen vannak. Bátorítatok engem, hogy menjek el a különböző mulató helyekre. Esetleg úgy barátkozom az emberekkel, hogy igyak velük együtt. Nem? Igaz, hozzáteszem, testvérem, hogy amikor én Bibliát árusítottam, akkor valóban úgy mondjuk, mulató helyre nem, de úgy mondjuk, hogy olyan vendéglőbe ebbe-abba bementem, mert nekik is kínáltam könyvet, és tehát valóban megkerestem embereket, de hadd lássuk meg, hogy azért Jézus nem vegyült be, egyetértetek velem? Jézus belevegyült a világ, mondjuk a különböző szórakozásaiba és bűnös dolgaiba, belevegyült? Nem. Megkereste az embereket? Körüljárta a városokat és a falvakat, nem volt könnyű, és azt mondja az írás, most figyeljétek, hogy nagyon érdemes odafigyelnünk, azt mondja a Szentírás, hogy megkereste először a zsinagógákat. Belegondoltatok már, hogy miért a zsinagógákat kereste meg? Na? Hát azért, mert a Bibliát ott tanulmányozták, ott azok már eljutottak bizonyos lelki dolgokra, igaz? Gyakorolták is az Isten parancsolatait, lásd az étkezésben, a szombatünneplésben, tehát tudták, és azt mondja az Úr igéje, hogy Jézus a zsinagógákat is megkereste. Mit szóltak hozzá? Csodálatos dolog. Azt mondja Ellen White, és érdemes odafigyelnünk, hogy mi általánosságban hajlamosak vagyunk rá, hogy kikerüljük azokat az embereket, akiknek már van ismeretük a Biblia dolgában. Igaz, hogy nem a teljes igazságot ismerik. Jó lenne megkeresnünk őket? Nem ökömené, hogy na most aztán ti is, meg mi is igazságot képviselünk, nem erről szól a történet, hanem azt mondja az írás, hogy a bibliázókat megkereste Jézus, olvashatjuk, elmondja a Bibliánk, nézzétek meg, hogy Jézus tanította őket, Nem úgy van, hogy majd én kiokosítlak benneteket, ugye? Hanem valóban tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, életükkel és szavaikkal, és azt mondja az írás, nézzétek meg, tanítván azok zsinagógában, és elmondja újra, most már az előbb megbeszéltük, hogy hirdette az evangéliumot. Hirdette? Azért elmondtuk, nem? Ott volt a bizonyos helyzet. Tehát a hirdetés nem mellőzhető. Tehát elmondja a Bibliánk, hogy hogy kereste meg az embereket, és most nézzük meg, hogy mit hirdetett. Testvérem, mai nap ez a tanulmány gyakorlati dologról szól. Mit hirdetett Jézus? Mond nekünk ezt valamit? Ha mi egészségügyi dolgokkal foglalkozunk, vagy bármivel foglalkozunk, mit kell képviseljen? És mi kell mindenképpen részese legyen a mi tanításunknak? Mond méghozzá az Isten országának az evangéliumát. Tudjátok mi? Ha megnézitek, csodálatos dolog, ajánlom figyelmetekbe, hogy amikor Jézus Krisztus tanította az embereket, ajánlom figyelmetekbe, így kezdő az ő példabeszédeit, hasonlatosan mennyeknek országa. Így van? Van mennyek ország? Van bűn nélkül világ? Lesz majd bűn nélkül világ? A keresztény világ, meg általában az emberek hisznek valóságosan ebben az úgynevezett teljesen új, megváltozott, tökéletes és valóságos világban? Nem nagyon. Ha nem, csak egy példát, jó? Nem szomorítanak benneteket, és nem marasztolok el senkit, ugye nyilvánosan, de vállalom a mondásomért a felelősséget. Egy-egy temetés van, és akkor megszólalnak, hogy az illetőnek a lelke már ott van, és az örök világosság fényeskedik neki. Ez az üdvösség, hogy már a lelke ott van, az örök világosság fényeskedik neki. Mi milyen világban hiszünk? Valóságos világ? Valóságos hely a menny? Valóságosan Isten gyermekei elviszi Jézus Krisztus a valóságos mennybe? Majd 1000 év után jön és lesz valóságos újjáteremtett föld? Valóságos testben fogunk hittestvérinkkel, Jézussal és szeretnénkkel együtt élni? Kérdezze benne, igen? Valóságban gondoljátok, de természetes, de jó lenne, azt mondja a Szentírás, hogy az Isten országának az evangéliuma, és most itt mutatkozik meg, testvérem, csak tömören megfogalmazunk, az Isten országának az evangéliuma egyenlő az örökkévaló evangéliummal, ami a Jelenések 14:6-ban van, és miről szól az örökkévaló evangélium? Szeretném, testvérem, nyilván nem az, hogy tanuljátok meg tőlem, Bibliából idézem, 3 dologról szól az örökkévaló evangélium. 1. Isten, aki teremtette világunkat, és Jézus Krisztus által, hogy általa a bűn hatalmából van megváltás. Isten szeretetéről, ha úgy összetömöröm. Így. 1. Ez még úgy nagyjából ismert. A vallásos világ, keresztény világ és szól erről valamilyen szinten. Nyilván elkezdünk vizsgálni, hogy mennyire pontosan és helyesen, azt nem akarjuk elmarasztani őket, de valóban jó ezt is helyre tenni. Mi a második üzenet, testvérén? Elmondjam. Az örökkévaló evangélium, az Isten országának az evangéliuma, hogy itt ebben a föld életben és most nyeredsz az Istentől bűnbocsánatot, és bűntől való szabadítást. Mit szólsz hozzá? Csodálatos dolog, evangélium, örömüzenet. Megszabadulhat valaki a káros szenvei rabságából, Isten által? Ha addig nem volt szerető szívű, és nem úgy szerette a feleségét, vagy a férjét, vagy éppen a gyermekét, akkor valóban szerető szívűvé válik az Isten hatalma által? Még az ellenségnek a szeretet, ellenség iránti szeretetét is megkapja az Istentől? Ha a Jóisten jónak látja, akkor testi-lelki betegségéből is kigyógyítja? Sőt, van Isten által győzelmes élet? Képzel, örömüzenet? sőt, hadd mondjuk egy nagyon fontos dolgot ezzel kapcsolatban. Ha valaki most ezt elfogadja az Istennek ezt a szeretetét, már most hitben belép az Isten országába, és átment a halálból az élete, elkezdte az örökkévalóság életét. Személyeskedek veled, testvérem. Ugye? Nem régen született testvérünk. Katked, nyilván nem rólad van szó, bárkiről. Amikor egy ember Isten gyermeke lesz, valóban átment a halálból az élete, és elkezdődött az örökkévalóság élete? Hatalmas dolog. Elmondhatnánk embereknek, nyilván nem úgy, hogy ők ne értsék meg, de jó lenne elmondani embereknek, amikor hirdetjük az evangéliumot, hogy emberek, szeretnétek örökké élni? Szeretnétek belépni az örökkévalóságba? Szeretnétek elkezdeni? Nem? Hadd mondjam, testvéreim, hogy sajnos, hogy nem nagyon tudatosul bennük hívőkben, itt vagyunk, mit szabad, mit nem szabad egyszer másszor, hol engedünk az Isten szeretetének a szívében, hol keserünk, meg ilyesmi. Közben, ha belegondoltok, kiváltság az Isten gyermekeinek lenni, és elkezdődött az életünkben az örökkévalóság élete, hatalmas üzenet. Hirdeti Jézus az Isten országán az üzenetét? Így mondja, szó szerint betelt az idő, elközelített hozzátok az Istennek országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Szónokiak, jó Isten kelméből, hogyha ezt az utat követjük, tudjátok, ez a mi gondolataink, hirdetésünknek a lényege, és elfelé irányulnak a mi előadásaink, vagy bármi is, minden segítségünk, valóban ezt a tapasztalatot fogják megszerezni emberek? Akkor azt mondja a Bibliánk, hogy nem csupán a létszám fog szaporodni a gyülekezetbe, hanem így mondja az írás, hogy naponta szaporodik az Isten gyermekeinek száma, mivel? Üdvözölendőkkel. Képzeljétek el. Így mondja az írás, nem? Akik az üdvösségbe beléptek. Majd így folytatja tovább, olvashatjuk az írásból. Most figyeljétek, megint úgy van, hogy hirdet az evangéliumot, nyilván így mondja az írás, hogy gyógyította mindenféle betegséget és mindenféle erőtlenséget. Tehát valóban megadta a gyakorlati segítséget, a gyakorlati gyógyítást. Itt azért gyors hírben elmondok valamit, kérdezem tőletek. Nem azért, hogy csak így van. Csak a testüket gyógyította meg?
Nem.
Így van. Hadd említsem nektek, ez az isteni gyógyítás, emlékezzen-e benneteket, Jézus, amikor valakiket meggyógyított, és sokan azt mondják, kérem szépen, Jézus minden beteget meggyógyított. Rendben van, a Bibliánk azt mondja, hogy mindegy egyes egyénnel kapcsolatban, tehát tömeggyógyítást ilyen szinten, hogy hiszel vagy nem hiszel, nincs, azt mondta, akarsz-e meggyógyulni, legyen a te hited szerint, emlékezzek rá, a gütöjtöttet is azt mondta, hogy megbocsájtottak bűneid, mert üdvösség nélkül egy testi gyógyítás mit jelent? Semmit. Nem értékes, mondjuk ki hirtelen, inkább. Azt mondja az írás, hogy gyógyította a betegséget, gyógyította az erőtlenséget is, van bőven. Szombatiskolának volt egy ilyen fejlődés, emlékeztek az egyik nap, micsoda, hogy nagyon sok a nyomorúság, emlékeztek? Sok a baj. Ezt mondja, sok a baj. Igen, sok a baj. Ifjak, ti is azt is látjátok, hogy a világban sok a baj? Sok? Szeretne az Isten segíteni? Igen. Azt mondja az írás, hogy gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget, és most figyeljétek, mikor pedig látta a sokosságot, látta ezeket az embereket, akkor mi történt? Segítsetek. Nagyon fontos. Könyörületességre indult. Testvérek, én nem azt mondom, hogy nincs. Jó lenne, hogyha az Úr kegyelméből bennünk több könyörületesség lenne? Szeretnénk? Vágyakozhatunk erre? Tudjátok, hogy hol lehet ezt a könyörületességet elsőlegesen gyakorolni? Hol lehet? Ha mondja a testvérünk, hogy ott van a családban, a környezetünkben, utána nyilván van egy másik terület is, melyik terület, mondjátok? Hát nyilván mondhatják a munkahelyet, így van, ott van. Tessék, településen belül, de te szeretem, testvérem, én szeretném irányítani a figyelmeteket. Tudjátok, hogy hol van a kiképző központ? A gyakorló központ? Itt a testvéri közösség. Tudjátok, hogy amikor itt vagyunk és találkozunk, és találkozhatunk. Akkor előre lelkesedek, elnézést kérek, nem személyeskedek magammal, de bátran vállalom. Amikor tervezem, hogy jövök a Szolnokra, akkor egyikötöknek, a másoknak, sokaknak az arca elém kerül. Na most ezekkel is a testvérekkel találkozunk, és előre lelkesedek, hogy milyen jó lesz ezek a testvérekkel találkozni. És hadd mondjam nektek, nem azt keresem, hogy na most mennyire örültök ti vagy sem, hanem elsőleges azután vágyakozom, mennyire örülök annak, hogy vele találkozom. Értitek? És azon Szentírás, hogy könnyeltességre indult rajtuk igazán, ugye? És most figyeljétek tovább, az egy dolog, hogy egy könnyeltességre indult rajtuk, tehát megvolt az indulás, és mondjuk ki nyíltan egy nagyon komoly dolgot, mi történt tovább? Megszánta. Ez a megszánás nem csupán egy érzés volt, hanem egy lelki elhatározás, egy cselekvési terv, megszánta őket. Testvérem, hadd térek vissza. Mi újság a családunkban? Lehet ez gyakorolni? Könnyeltesség? Megszánás? Együttérzés? Gondoljátok meg? Ott van, hogy könnyeltességre indul. Tudjátok, a könyörületesség arról van szó, hogy nem érdem szerint, nem azért csinálom azt, mert ő megérdemli, hanem azért, mert szükség van rá, azért, mert szeretetet szeretnék adni, és szeretném, hogy a csoda megtörténik. Testvérem, kérdezze benneteket, valóban akkor fejeződik be a Földön az Isten munkája ezen a Földön, hogyha ez kiteljesedik Isten népe között és által? Igen, ezt mondja minden. És azt mondja, figyeljétek meg, a föld lakóinak, az országnak két tábora van. Nincs több. Képzelj, Gyurikám, két tábora van. Az egyik az, hogy el vannak gyötörve. Az, hogy most testi lelki szenvedés, el vannak gyötörve. És a másik? Elmondja? Pásztor nélküli. A föld népeinek és Magyarország, na, Magyarországon azért csinálhatnak egyik-másik csoporttal azt, amit akarnak, mert emberek vezér után vágynak, képzeljétek el. Arra gondoltok, amire akartok. Vezér után vágynak. Valaki mondja meg nekünk, hogy mit csináljunk, képzeljétek el. És azt mondja a Szentírás, hogy el vannak gyötörve többségében, igen, de egy különösképpen van egy ilyen rész, hogy vezér után vágynak, mondja meg nekünk, hogy mit csináljunk, és mennek. És azt mondja, pásztor nélkül a jók. Az egyiknek is szüksége van az isteni segítségre, másiknak is szüksége van igazán, ott van. Sajnos, hadd fogalmazzam meg, testvérem, amikor valóban egy-egy pásztorra, egy-egy vezérre rátalálnak, és kiderül, hogy nem ezt szerettük volna, mi sokkal más ígéreteket kaptunk, igaz? Akkor hatalmas csalódás, és nyugodtan, bátran vállalom, hogy ezért történik az, hogy egyik-másik vezér nem jól végzi az életét. Ezért. Volt már erre példa? Azt mondja az Úr igéje, hogy amikor ott vannak elgyötörve és szétszorva, az Isten gyermeké, látjátok, így, mert Jézus ezt csinálta, azt mondja az írás, hogy akkor könyörületességre indul, pásztor nélkül a jó, és most van a kérdésem, szeretetesen, mi a megoldás? Az előbb már mondtuk, ugye, hogy kereshetjük meg, hívjunk kis embereket. Látjuk, testvérem, szeretném mondani még egyszer. Könyöröketünk azért, hogy a Jóisten adjon nekünk ilyen könyörületes lelkületet? Hogy ilyen megszánók tudjunk lenni? Igen? Jézus ezt mondta önmagáról, hogy emlékezzek rá, hogy az Úr lelka én rajtam, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, hogy a megkötözötteknek szabadlást emlékezzek rá, hogy a másoknak gyógyulást és ilyesmi. Tehát ez egy csodálatos dolog. Jézus ezt mondja, ez szól a proféciáról, és azt mondja az írás, most jön az igazi megoldást, idézzük, akkor mondta Jézus a tanítványainak. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Amikor olvastam a Szentírásnak ezt a szakaszát, megosztom veletek, meglepődtem, és azt mondtam, mi pontosan másképpen gondoljuk, és mást hiszünk. Mert azt mondjuk, hogy mi sokaknak hirdetjük az evangéliumot, sokakat hívunk, és nincs, aki meghallja. Nem tudom, hogy ti gondoltatok már erre, Van egyszer másszor kesergésünk, hogy mi mindent megtettünk a családban, meg rokonságban, meg emberek között, meg hány evangelizációs sorozatot tartottunk, meg mennyi segítséget adtunk, és nincs foganatja. És képzeljétek egy Jézus Krisztus azt mondja, ő sokkal jobban lát, mert nem a mi munkánk ez, hanem az Isten lelkének munkája, ő az aratás, ne felejtsétek el, ő az aratás, nem csupán az aratás ura, hanem a magvetősnek, meg a növekedésnek és a bélelőnek is az oka, valóban ő sokkal jobban fáradozik az emberek megmentésért, mint mi. Mi csak Isten eszközei lehetünk, ami szerénységünkkel és nyomorúságunkkal. És azt mondja az Úr Jézus Krisztus, gyermekeim, egyet csinálhatok. Mit csinálhatok? Kérjétek az aratás urát, kérjétek, hogy küldjön munkások az aratásába. Szerintem elmondom nektek, valószínűleg hallottátok már, testvéreim, küldjél olyan evangelizátort, aki jól tud prédikálni, aki megmozgatja a Szolnok lakóit, értitek? Küldjél olyan embereket, akik nagyszerűen tudnak gyógyítani, meg minden, így mondj, igaz? Jól mondom? Én hallottam sok testvértől, testvérem, nyilván igaz és helyes, hogy áld meg testvérem az ige hirdetőt, áld meg az evangelizátort, aki hirdet az igét, mi esmény, áldjál meg bennünket, és valóban igaz. De Jézus Krisztus azt mondja, hogy azért imádkozzál, hogy küldjön munkásokat az aratásában, mert az aratni való sok. Lesz nagy aratás? Közeljövőben lesz nagy aratás? Készít elő Isten embereket? Sokakat? Ha bennünket fölkelti az irgalmasságnak, a könyvetnek és a készségnek a lelkületét, hogy ezt csináljuk, megtörténik a csoda? Volt pünköst a tanítványok nevében? Még a pünkösd előtt volt, amikor kettessével kimentek és visszajöttek, hogy még az ördögök is engednek nékünk? Nézzétek meg! Azt mondja az Úr Jézus Krisztus, azért imádkozzatok, hogy küldjön munkásokat az aratásába. És most jön a gyakorlati kérés, itt látjátok, ennek a szakasznak a csúcsa, ennek a szakasznak az örömüzenete, hogy hogy történik a változás. Jézus azt mondja, azért imádkozzatok, hogy a tanítványoknak, hogy küldjél munkásokat az aratásába. Tessék. Hát volt 12, nyilván egy, tudjuk, hogy milyen. Aztán volt 70, aki sajnos Jézustól elment, emlékeztek rá, nagyon kemény beszédet. Kiért imádkozzon, Gyurika? Kiért imádkozzon? Ne lepődjetek meg, testvérek. Jézus azt mondta ennek a hívőcsapatnak, ennek a tanítványoknak, gyermekeim, imádkozzatok azért, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Imádkozzatok magatokért, hogy a mindazisten titeket elhívtalak a szolgálatra, hogy alkalmasak legyetek és hatalmasak legyetek az Isten munkát végezni. Mit szóltok hozzá? Imádkozhatunk azért gyakorlatban, hogy Urunk Istenünk, küld szent lelkedet nékünk, segíts nekünk, és tegyél bennünket alkalmasra az egymás közötti utunkban, a személyes dolgainkban, hogy Urunk, ha akaratoddal megegyezik, és királyi papságnak hívtál el bennünket, szent nemzetnek, megtartású népnek, hogy valóban mi ebben a munkában adsz nekünk részt, hogy tudjunk dolgozni. Imádkozhatunk? Hadd mondjam nektek, amikor én elolvastam így ezt a igét, nem azért, mert belemagyarázok valamit, nyilván beszéljük meg, ha jónak látjátok majdan, de gondoljátok meg, imádkozzatok, és itt van a nagy dolog, hogy a munkálkodás csak akkor fejeződik be dicsőségesen, hogy azt imádság előzi meg, képzeljétek el, ellenvált így fogalmazza meg a végidőre vonatkozóan, hogy a végidő befejező üzenet nem elsősorban az irodalmi intézetek kiképzés által, képesített emberek által fog befejeződni, hanem az ima és a hit emberé fogják befejezni. Nem azért, hogy nem helyes a kiképzés, nem helyes az előkészlet, értitek? Hanem az ima és a hit emberé. A tanítványok ima és hit emberé voltak, pünköskor. Erővel és hatalommal? Amink van, azt adjuk. Názárt Jézus nevében. Emlékeztek rá? Erővel és hatalommal szólták az igét. Szeretnétek, testvéreim, úgy imádkozni, magánimádságunkban, gyülekezetileg, hogy Úrunk Istenünk, küldjél bennünket a te aratásodban, munkádban. Köszönjük, hogy mi így lehetünk. Lesz nagy aratás? Hamarjában? Nem sokára? Ha megnyílnának szemünk, testvérem, látjuk. Ha fogalmazzuk meg, valóban különleges dolog. Úrunk Istenünk, mi nyomorúságunk, gyarróságunk ellenére eszközeidé tudsz tenni bennünket? Megtörténik a csoda? Alkalmassá tesz bennünket az Isten országára? Alkalmassá tesz bennünket, hogy könyörülés megszánó szívünk legyen? Aztán alkalmassá tesz bennünket arra, hogy valóban megkeressük azokat az embereket alkalmas időben, hogy emberekhoz kell találkozzunk? Testvérem, mielőtt az amen mondanám, egy rövid történetet szeretnék nektek mondani. Mert jó lenne, hogyha naponta gyülekezetek, és naponta kérnénk az Urat a következőképpen. Nem tudom, mondtam-e nektek, ahogy sem, jelezzétek vissza. Máté szakán és egész, valóban Karszottól egészen az ukrán határig volt a misszió területe. Ennyi. Elmondom. Volt egy házaspár Máté szakán, aki mielőtt elindultam Budapestre, azon testvérem, most azért imádkozzunk együtt, hogy a Jóisten, amikor te ezen a hosszú úton mész a vonaton, hogy akkor legyen olyan ember, akivel te megosztod az Isten üzenetét. Na most ez hogy történik, mit csináljuk? Most mesterségesen vagy hogyan? Elmondom, valóban Máté Szolkától Debreceni, valóban kiderült, hogy volt valaki, akivel beszélgettünk, később kiderült, Jóisten úgy gondoskodott róla, hogy pont az az asszonyka volt az egyik faluban, aki a lakásában helyt adott nekünk, hogy az evangéliumot hirdessük. Egy. Fölszállt Debrecenben a vonatra, hát akkor tájt nagyon-nagyon zsúfolt volt a vonat, folyosó, fülkék tele, Budapestig állok. Mentem az egyik fülke mellett, láttam, hogy van egy üres hely, megkérdezem őket, hogy szabad a hely. Mit gondoltam, milyen választ adtak? Nem szabad, kész, foglalt, kész. Mentem tovább, végig mentem a vonaton, nem találtam egy ülőhelyet sem. Jövök visszafelé, hát hogyha valahol leszállok, megyek visszafelé. Egyszer csak képzeljétek el, integetnek bentről a fülkébe, egy 8-as fülke, integetnek, hogy jöjjön, menjek be. Azt mondták az elég, hogy nincs hely. Megnyitom az ajtót, kérem, beszéltünk egymás között, hogy ez a fiatal ember, ez a mosolygós fiatal ember nem talál helyet a vonaton, jön visszafelé, behívjuk magunk közé. Mit szóltak hozzá? Elmondom? Nem azonnal, de elég hamar. Kérdeztem őket, hogy látom, hogy egy csapat, hova utaznak? Hát kiderül, hogy nyíregyházi nyugdíjasok, kiderül, hogy ezt a fülkét lefoglalták, rendben van, tehát szabályosan jártak el. De vágyakoztak arra, hogy hát ez a mosolygós fiatalember, ha már van helyünk, akkor beírjuk magunk közé. Megkérdeztek, hogy én mit csinálok? Mit. Elmondtam, Máté Szalkáról jöttem, elmondtam, hogy lelkész vagyok, hát akkor nyilván megkérdezték, hogy milyen lelkész vagyok, hogy mint elkezdtem beszélgetni. És képzeljétek el, az a 7 embernek a kocsiban volt, ott a fülkében volt, szó szerint egész Budapestig párbeszédet folytattunk a hitről, benne eljutottunk egész Jézus visszatéréséig, minden, és már sajnálták a vendégek, hogy milyen kár, hogy vége van, hogy be kell fejezzük a beszélgetést, mert olyan jó volt nekünk együtt lenni egy több mint 2 órás időt. Kérdezem eleteket. Megcsinálja mind a hatót? Ha mi kérjük az Urat, hogy Uram, mutasd meg nekünk. És gondoljátok meg, amikor elmentem egy héttel, később, néhány nappal később, visszamentem Máté Szalkára, megkérdezték, ez volt a kérdés, hogy testvérem, meghallgattam mindazt Isten imádságunkat, volt-e tapasztalatom? És elmondtam neki. Érted? Jó Isten, segítsen bennünket, segítsen benneteket is, hogy valóban az ige hadd erősítse meg bennünket. Így mondja az Szentírás, hogy királyi papság, szent nemzet, megtartásról néphajtok. hirdessétek annak hatalmas dolgait. És azt mondja az írás, hogy imádkozzatok azért a végidőnek ez a nagy eszköze, hogy küldjön munkások az aratásába, és mondjuk ki nyíltan az Úr előtt, Urunk, annyira méltatlanok és alkalmatlanok vagyunk, de méltatsz bennünket. Elhívtál, küldj el bennünket is. Adja meg Isten nékünk az ő kegyelméből. Amen.
Amen.